Vegyük elő Bibliánkat, és a Máté evangélium a 3. fejezetét keressük meg. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangélium a 3. fejezetéből. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Judea pusztájában: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prédikált, prófétált: kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Judea is, a Jordán egész környéke is, amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban, azaz bemerítette őket. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem, ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét, a gabonáját csűrbe takarítja, pejvát pedig megégeti oltatatlan tűzzel. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik és őre jászál. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jó Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy elhoztad erre a földre a te országodat, a te uralmadat, Jézus Krisztusban. Azért imádkozunk, hogy bárcsak tudnánk mindnyájan, és tudna minden ember a te uralmad alatt élni, a te igádat fölvenni, amely gyönyörűséges, amely könnyű. Az ördög igája helyett a te uralmadat választani. Kérünk, hogy légy ebben segítségül is, áldjon meg az ige hirdetését, hallgatását. Amen. Szeretnék a Isten országáról beszélni néhány gondolatban. A görögben a Bazileia ton uranon, ez a lényegében a mennynek a országát jelenti, a mennynek az uralmát egész. Ha nagyon szó szerint akarjuk fordítani, akkor a mennynek az uralmát jelenti. Hát igen, mert Isten nem elégszik meg azzal, hogy hát ő a mennyben lakozik, hozzáférhetetlen dicsőségben, világosságban, ahová emberi tekintet sem hatolhat be, hanem az ő uralmát eleve gondolta, hogy a teremtettség is élvezi, mint ahogy ez így volt az első ember párnál is az Édenben, hogy lényegében mondhatjuk, hogy az Isten uralma alatt éltek. Hiszen egy csodálatos kertbe helyezte őket az Isten, és meghitt kapcsolatban voltak az élő Istennel, beszélgettek vele, este, mikor a hűvös alkonyat eljött, akkor beszélgető kapcsolatban voltak, de mindig is, tehát állandóan az Isten uralma alatt élték az életüket. Isten mindent nekik adott, egy dologtól tiltotta őket, ahogy le van írva, és mindaddig, amíg ezt a rendet megtartották, addig az Isten uralma megmaradt az életükben. Amikor ezt nem tartották meg, akkor felborult ez a helyzet, és Isten kimérte rájuk a büntetést, és ki vezényelte őket az Éden kertjéből. De az emberek továbbra is aztán, ahogy születtek, ugye Ádámnak, Évának gyermekei, olvasuk Sétről, hogy kezdték komolyan keresni az Istent. Mert valójában nagyon sebezhető, és nagyon védtelen az ember, és nagyon nyomorúságos az ember élete az Isten jelenléte, az Isten uralma nélkül. És hát volt olyan az első emberek között, aki kifejezetten a teljes életét az Isten uralma alá helyezte, akit aztán el is ragadott az Isten, ugye Énok volt az az ember, aki Isten jelenlétében élt, és elragadta őt az Isten, úgyhogy nem találták, elvitte erről a földről, míg a testét sem találták. Tehát valami csodálatos dolog történt, ami jelképe a gyülekezet elragadtatásának, ami bekövetkezik Krisztusban, amikor Krisztus eljön, akkor az övéit, akik az ő uralma alatt élnek, a menny uralma alatt élnek, a Krisztus uralma alatt élnek, már most szellemileg el fogja ragadni. Tehát hozhatnánk fel példákat az Ószövetségből is, sok szép példát az Isten uralmára nézve, például Ábrahám, aki a mai, hát sajnos mondhatom így, hogy a sötét Irak, mert sajnos ezt lehet mondani, sötét Irak területén élt, akkor az nem, hát akkor is sötét volt, mert akkor már bálványimádó volt az ottani nép. De Isten Ábrahámot kihívta azok közül, az emberek közül, a setiták közül, és azt mondta Ábrahámnak, hogy menj arra a földre, amelyet mutatok neked. És Ábrahám engedelmeskedett. Vagyis az Isten uralma vezetése érvényesült az ő életében. Azt mondta Ábrahámnak Isten, járj én előttem, az én színem előtt, az én szemem előtt, járj én előttem, mindig gondolj arra, hogy én ott vagyok, jelen vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Tökéletességre törekedj. És mit mondtak Ábrahámról, amikor már ott volt Palesztinában, ott vándorolt, ott sátorozott, mit mondtak róla az emberek? Hogy nevezték őt? Istentől való fejedelem vagy közöttünk. Istentől való fejedelem van, vagy közöttünk. És ez ma is igaz, testvérek, hogy akik mint hívő emberek, mint krisztusiak, az Isten uralma alatt élnek, legyenek már egyszerű emberek, talán szerény körülmények között élve, de lélekben nagyon gazdagok, Istentől való kis fejedelmek. Fejedelem vagy a magad környezetében, ahol vagy, ahol élsz, a magad családjában, a magad környezetében. Kell ennél több? Nem lehet ennél többet elképzelni ezen a földön. Mert vannak itt urak, hatalmasok, fejedelmek, gazdagok, ilyenek, olyanok, de ha valaki nem él az égnek az uralma alatt, az nagyon szegény élet, nagyon nyomorúságos élet. Talán Jókainak a könyv címeit is lehetné ide alkalmazni, hogy szegény gazdagok, gazdag szegények. És hát, ha csak Dániel életét nézem, és a zsidó ifjaknak az életét nézem, akik bár Babilonba kerültek azért, mert Isten népe sajnos elhagyta az Istent, és hűtlenné vált, és azért Babilonba vitettek, de voltak köztük istenfélők. Ilyen volt Dániel, aki egy csodálatos proféta is volt is. Amikor a zsidó ifjak bele lettek vetve az égő tüzes kemencébe, azért, mert hűek maradtak az élő Istenhez, meg nem borultak le a bálvány előtt, és amikor Dániel is az oroszlánok vermébe lett bevetve, akkor ebből a jó Isten valami nagyon jót hozott ki, hiszen ezt olvassuk a Dániel könyve 3. rész, 33. versében, és ezt nem Dániel mondja, hanem Nabukodonozor király, az akkori világnak egyik hatalmas ura mondja, Dániel 3.33-ban. Jónak látom kihirdetni a jeleket és csodákat, amelyeket a felséges Isten tett, mondja Nabukodonozor király. Mély nagyok az ő jelei, mély hatalmasak csodái, az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Egy pogány király ide jutott, hogy ezt ki tudja jelenteni, sőt, törvénybe iktatja, hogy tiszteljék az élő Istent. És ugyanakkor egy másik királyról is olvasunk a Dániel 6.26-tól, ez pedig Dárius király. Ez is egy hatalmas méd-perzsa uralkodó volt, és a következőt olvassuk a 26. verstől. Akkor Dárius király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek, nemzeteknek, mikor ugye a három ifjú mikor Dániel kiszabadult az oroszlánok verméből. Békességetek növekedjék. Elrendelem, hogy birodalma minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Ebben a testben, a földi életben, sem az örökké valóságban, hanem aki ezt vágyja, aki ezt szeretné, és aki ezt akarja. Aki erre törekszik, És ez nem megy, anélkül, hogy komolyan ne igyekeznénk erre. Ezért mondja a Szentírás, hogy keressétek mindenek felett először is az Isten országát, az Isten uralmát, annak igazságát, és mindent megadatik nektek, ráadásul. Mert Isten jót akar nekünk, higgyük el, jót akar neked, minden embernek. Sajnos a gonosz úgy állítja be, hogy hú, ettől félni kell, csak ezt nem, én magam akarok az én életem hajójába lenni, én akarom azt kormányozni, irányítani, nem engedem meg senkinek ebbe, ne szóljon bele, se Isten, se ember, ne szóljon bele. És akkor csoda, hogyha az ember, az emberi élet hajótörést szenved, és tönkre megy. Éppen tegnap elmélkedtünk azon az igén, hogy aki a felséges rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik. De hát akkor ez nem megy csak úgy, hanem rejtsd el magad akkor a felséges Istenbe, rejtsd el az életedet, a lelkedet, a gondolataidat az Istenbe, akkor az ő árnyékában nyugszol, oltalmat élvezel, áldást veszel. De erről van szó itt az igében, amikor megkezdődik a Jézus Krisztusnak a fellépése, de előtte János jön, keresztelő, és hangzik a szó, térjetek meg, mert elközelített az Isten uralma, az Isten országa. Tehát még egyszer aláhúzom, hogy automatikusan senki nem kerül az, a mennynek az uralma alá. Nem lehet erre születni. Már biztos hallották azt a mondást, több lelkipásztor is mondja, nem csak Révész Árpád, hogy nem a keskeny útra születünk, hanem a széles útra születünk. Nem a menny uralma alá születünk. Mert bukott Ádámnak, Évának az utódai vagyunk. Testi születés által senki nem kerül a menny uralma alá. Csecsemőkeresztséggel, egy egyházhoz, anyakönyvébe való beiratás által, éppen tegnap hívott fel engem valaki, hogy ide akar járni és be akar iratkozni. Nem tudom, valahogy érdekesen fogják fel az emberek ezt a dolgot. Nagy a tudatlanság ezen a területen. Azt meg kell állapítani. Mert ezáltal nem kerül senki az Isten uralma alá, csak megtérés által. Megtérés pedig mit jelent? A metanoia, görög szó, a gondolataink megváltozását jelenti, és utána az életvitelünk megváltozását. Először a gondolataink megváltozását. Senkitől ne várjuk azt, testvérek, hogy majd mindjárt rögtön, ahogy bejön ide a gyülekezetbe, és hall egy igehirdetés, akkor meg fog változni az életvitele, a viselkedése, vagy a beszédmodora. Nem. Először a gondolatokban kezdődik. A szívben, az érzésekben. Aztán a akarati döntések jönnek, kezdi átrendezni Isten az ember a gondolatait, majd az életét. Úgy szépen Isten újjá teremti az embert, ahogy ő ezt jónak látja. Ezért mondja János, aztán ugye Jézus is, tanítványa is hirdették a megtérés keresztségét, hogy térjetek meg, mert eljött az Isten uralma. Csak megtérés által tudja az ember az Isten uralma alá helyezni magát. Ha föladja az önmagához való rendelkezési jogot, hogy én akarok valamit. Én ne akarjak semmit, hanem mondjam azt magamban, hogy Istenem, azt akarom, amit te akarsz, és szeretném azt megérteni, akarni, tenni, cselekedni, amit te akarsz. Mert ez jó nekem. Egyedül ez jó nekem. Ez nyilvánvaló, hogy a bűneink felismerése, megvallása által folyamatában megy végbe, ahogy itt le van írva, hogy az egyenetlen legyen egyenessé, a görbe is legyen kiigazítva, mert a nagy király jött és jön, és ezért az út egyengetésnek végbe kell menni az emberi szívben, az emberi életben, mert eljött a nagy király, először ugyan inkognitóban jött el 2000 évvel ezelőtt, de akkor is csak azt tudott hozzá kapcsolódni, aki megalázta magát, és aki a megtérés útjára lépett. Aki ezt nem akarta, az úgy járt, mint a farizeusok, hogy hát látszólag akartak oda kapcsolódni, hogy ne szólják meg őket az emberek, mint ahogy a sima köveken a viperák, vagy ezek a gyíkok szinte alig veszed észre, már helyet változtat. Hát ők is nagyon érzékenyek voltak, hogy hát akkor mi is menjünk, mi is álljunk be a sorba, hát akkor mi is merítkezzünk be, mert hát hiszen ezt teszik az emberek, bűnbánatot tartanak, hát de mi igazak vagyunk, de hát hát mi megérdemeljük azt, hát ha őket bemeríti, hát akkor minket miért nem merítene be? Mert mi igazak vagyunk, mi jobban megérdemeljük, mi semmi rosszat nem tettünk. Ez így nem működik. Aki nem alázza meg magát, nem tesz önvizsgálatot, nem tart bűnbánatot, mindenkinek az életében vannak tévedések, botlások, bűnök, hol ilyen, hol olyan, még a kegyes emberek, mert a farizeusok nagyon kegyes emberek voltak egyébként, még az ő életükben is voltak képmutatások, és így tovább, még az, hogy ők magukat nagyra tartották, igazaknak tartották, lenézték az embereket. Minden ember életében vannak problémák, mindenkinek meg kell térni, kivétel nélkül. Azt mondta nekik János, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Hát milyen gyümölcs az, ami a megtéréshez illik? Milyen gyümölcs? Menny uralma alá helyezte az életét, és akarja követni Jézust. És ha láttunk ilyet, hogy a családban megváltozott az élete, mondjuk egy engedetlen kamasz fiúból vagy lányból egy engedelmes gyerek lett, akkor azt mondtam, hogy ó, igen, ez itt már van valami. Mert a szülők is könnyes szemmel mondták, hogy másképpen gondolkodik, törekszik, igyekszik. Hát igen, itt kezdődnek a dolgok valahogy az emberi életben. Megtérés gyümölcsét felmutatni. De azt mondogatni, hogy Ábrahám, mi atyánk, vagy hogy az apám, vagy az anyám, vagy hívő, vagy a szüleim, vagy a nagyszüleim, ez kevés. Ez kevés volt abban az időben is, ez ma is nagyon kevés, szinte semmi. Mindenkinek egyénileg kell ezt meghatszolni, hogy az égnek az uralma alá tegye az életét, a gondolatait, a szívét, lelkét, az egész életét. Jézus elfogadása által, és itt elmondom azt, hogy a János keresztsége annyiban különbözik a Jézus keresztségétől, bemerítésétől, hogy János keresztsége a bűnbánat keresztsége. Az emberek bűnbánatot tartottak, és akkor a Jordánban János bemerítette őket az ő bűnbánatukra. Jézus keresztsége nem csak a bűnbánat keresztsége, hanem a Mesiásban való hit. Ez a különbség. Tehát bűnbánatot tartok, de ugyanakkor hiszem, hogy Jézus Krisztus az élő Istennek a fia. Ez a keresztény bemerítés, vagy hitvalló keresztség. Krisztus elfogadása által történik ez, hogy oda helyezem az életemet az égnek az uralma alá. Részletesen beszél erről, nem akarom ezzel tölteni az időt. Ismerik a testvérek, hiszen a római levelet olvassuk, nem tudunk betelni vele. Itt is hangzottak igehirdetések a római levélből. Róma 6-ban leírja Pál apostol azt, hogy mi a keresztségnek a lényege. Meghaltam a régi életemnek, Krisztusban egy újat kezdtem el, egy új életet kezdtem el. Vagyis elutasítottam azt, ahogy azelőtt gondolkoztam is, most már másképpen gondolkodom, és a Krisztus van a szemem előtt, és őt kívánom követni, szolgálni. Az érdekel, hogy vajon mit tenne Jézus Krisztus, hogyha az én helyemben lenne. Tehát a keresztség, a bemerítés, a hitvalló keresztség, az egy nagyon komoly dolog. Lényegében szövetségkötés az Úrral, az élő Istennel. Azt mondja Péter apostol a levelében, hogy a keresztség nem más, mint jó lelkiismeret keresése. Hogy jó lelkiismeretet kapjunk. Hát jó lelkiismeretet meg csak úgy kaphatunk, ha nem csak, hogy magamnak megbocsátok, az kevés lenne, mert sok ember azt mondja, hát magamnak megbocsátok. Vagy esetleg egymásnak megbocsátunk. Ez jó dolog, de még az is kevés. Mert minden bűn érinti Istent, és sérti az Isten igazságát, tehát Istentől is bocsánatot kell kérni. Ez az igazi bűnbánat. Ha valaki jó Istentől bocsánatot kér, ugyanakkor emberekkel is elrendezi életét, akkor az valóban erre nézve bemerítkezhet, és ha elfogadja Jézust, vagyis Krisztusnak az uralma alá helyezi az ő életét, akkor ezt megteheti. Akkor betagolódik a gyülekezetbe, a közösségbe, és így Isten áldása nyugszik meg az életén. Kedves testvérek, azzal zárom, hogy a mennek az uralma az ma is itt van, a hívő lelkekben. Hogy mondja Jézus, hogy az Isten országa, az Isten uralma ti köztetek van, ti bennetek, és ti köztetek van. Vagyis minden egyes hívő emberben Isten uralkodni akar. Isten vezetni akarja az ő életét. Akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek a gyermekei, Istennek a fiai. De ugyanakkor a gyülekezetben is ott van az Isten uralma, és ott kell, hogy legyen, érvényesüljön az Isten akarata a közösségben. Hát ezt vigyük magunkkal, a vasárnap délelőtről, ezen gondolkozunk továbbra is, hogy hogyan is érvényesül ez egyéni életemben, családi, gyülekezeti életünkben, mindennapi életünkben. Isten áldja meg az igét mindnyájunk számára. Amen.